Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Felszállt a fehér füst a Kotrocsényi palotában, közel egy hónapos politikai húzavona és formális-informális egyeztetések után Nikus Ordán államfő megnevezte a miniszterelnök jelöltjét, azonban hosszú és buktatókkal teli még az út, amíg Eugen Tomák, a volt államfő, Traian Băsescu pártjának a vezetője a Victoria palotába kerül. Nikus Ordán azzal indokolta a döntését, hogy a nyugatbarát pártok közötti ellentét kibékíthetetlenné vált, a politikusok pedig a pártérdekeket a közérdek fölé, a közérdek elé helyezték. Az államfő szerint Eugen Tomák képes lehet előítéletek nélkül tárgyalni a parlamenti erőkkel. A fogadtatása azonban finoman szólva is hűvös, a nemrég még koalícióban kormányzó pártok nyilatkozataiból egyértelmű, hogy a jelöltnek senki nem ad bianco csekket. A PNL és az USZR jelezte, hogy ők nem kérnek a PSD által támogatott forgatókönyvekből, miközben a tét hatalmas, hiszen az idő szorít, a leendő kabinetnek igencsak feszült pillanatban kellene átvennie az irányítást, az egységes bértörvény miatti tüntetések, a gyengélkedő nemzetgazdaság és a legutóbbi drónincidens miatt romló biztonságérzet mind-mind azonnali megoldást követelnek. Eugen Tomák jelölésével megkapták a pártok a radírozót a vörös vonalaikhoz, vagy csupán egy újabb felvonás kezdődik a patthelyzetben. Össze lehet-e gyűjteni a többséget egy korlátozott idejű fegyverszüneti kormány mögé, vagy ez puszta utópia? Kinek a politikai profitját növeli az elhúzódó válság, és hogyan érinti ez a helyzet az RMDS-t? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben, vendégem Székely István Gergő politológus, ő segít tisztábban látni a képletet. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Technikai kormány, ezt mondta Eugen Tomák tegnap, nem politikai és nem is technokrata kormány. Milyen a technikai kormány? Ez egy új terminus, vagy csak elszólás?
Hát igen, nekem is ez volt a kérdésem, amikor ezt olvastam. Szerintem arról van szó, hogy hát igyekeznek elkerülni azt, hogy nevén kelljen nevezni a dolgot, és hát ugye több politikai szereplő is világossá tette, hogy a technokrata kormányt, a hagyományos értelemben vett szakértői kormányt azt nem találnák, nem tartanák egy jó megoldásnak, úgyhogy úgy tűnik, hogy most Eugen Tomák megpróbálja újra labelezni, újra címkézni a dolgot. De azért tegyük hozzá azt is, hogy szerintem sem teljesen világos még, hogy ez a kormány hol fog elhelyezkedni egy olyan képzeletbeli kontinuumon, mondjuk az egyik végén a teljesen szakértői kormány lenne, a másik végén a teljesen politikai kormány. Ugyanis hát, hogyha visszatekintünk a román kormányok történetére, most elég, hogyha a Csolos kormányig megyünk vissza, az volt ugye az utolsó szakértői kormány, hát az sem volt egy 100%-osan szakértői kormány, azért abban is ott ültek elsősorban a PSD-nek a komiszárjaként, például ott ült benne miniszterelnök helyettesként Vasile Dâncu, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt is valami ilyesmire várhatunk, hogy nem egy 100%-osan szakértői kormány, tehát lehet, hogy ezért választotta Tomák ezt az átszínkézést.
Mert annyira rossz lenne a szakértői kormány, vagy miért retteg mindenki attól?
Hát nem feltétlenül az, hogy annyira rossz lenne, vagy hogy retteg, viszont egy szakértői kormánynak hát elég problémás a demokratikus felhatalmazása. És hát már megjelentek olyan kritikák Nikus Ordánnak ezzel a döntésével kapcsolatban. Nagyon radikálisan volt, aki úgy fogalmazott, hogy hát ugye érvénytelenítették az államfőválasztást első fordulóját. Most, amit meg Nikus Ordán csinál, az akár úgy is értelmezhető, hogy akkor a parlamenti választást is érvénytelenítik, hiszen végsősorban egy olyan embert javasol, egy olyan szemét, aki azon az adott parlamenti választáson indult, és nem sikerült bejutni a parlamentbe. Tehát Tomákról ugye köztudott, hogy tegnapig a PMP, vagyis a Népi Mozgalom pártjának az elnöke volt, aztán tegnap lemondott erről a tisztségéről. Úgyhogy a technokrata kormányokkal általában az szokott lenni a probléma, hogy nem a választók közvetlen felhatalmazása révén jönnek létre, és hát nyilván akkor szokott technokrata kormány alakulni, amikor valamilyen különleges politikai szituáció van, egy politikai válság, amiből ez a fajta megoldás tűnik a legkézenfekvőbb kiútnak, vagy pedig amikor annyira súlyos mondjuk a gazdasági helyzet, vagy egyéb helyzetek annyira súlyosak, hogy így látja jónak a politikai elit, hogy akkor inkább elengedi, időlegesen kiengedi a politikai kormányzás lehetőségét a saját kezéből, és felhatalmaz ezzel egy szakértői brigádot.
Mit kell még tudnunk Eugene Tomákról? Említette ön azt, hogy a Népi Mozgalom pártjának a most már volt elnöke. A Népi Mozgalom párt az Traian Băsescu volt államfőnek a pártja, Tomák európai parlamenti képviselő, Nikus Ordán államfőnek a tanácsadójaként is ténykedett az elmúlt időszakban. Még mit kell tudni róla?
Hát nagyjából ennyit. Még azt lehetne esetleg hozzátenni, hogy csak ezt már kicsit átvezet egy következő témához, hogy szerintem nem véletlen, hogy az államfő egy ilyen karakterű személyben gondolkodott, vagy gondolkodik. Tehát Eugene Tomák egy az egyben egyértelműen egy jobb közép politikusként írható le, és hát ugye Nikus Ordán is valahogy hasonlóképpen pozícionálja magát, viszont a jelenlegi ügyvivő kormányban is ugye a PNL és az USZR maradt bent, amelyek szintén jobb közép pártoknak tekinthetők. És hát én egy olyan fura helyzetet látok itt kialakulóban, vagy kialakulni lehet, már ki is alakult, hogy valójában Tomák jelölésére a legpozitívabb reakció tulajdonképpen a PSD irányából jött. Tehát egy olyan párt irányából, amely, ha ideológiai szempontból néznénk a dolgokat, akkor arra várhatnánk, hogy ők állnak talán a legtávolabb Tomáktól, sőt, ha a múltat is kicsit felgöngyölítjük, akkor eszünkbe juthatnak azok a nagy politikai csaták, amiket mondjuk Băsescu és a PSD vívott annak idején, és hát, ahogy említette ön is, ugye Tomák az a Băsescunak az embere. Na most ennek ellenére ott tartunk, hogy úgy tűnik, hogy a PSD számára a leginkább elfogadható ez a jelölés, míg a PNL és az USZR számára hát nem igazán elfogadható. De ennek rövid távú, és hogy fogalmazok úgy, taktikai okai vannak, mert hogy a PSD szempontjából valószínű az is közrejátszik itt, hogy hát ők most már lehet, hogy eléggé megbánták azt, amit csináltak, mármint hogy megbuktatták a kormányt, vagy legalábbis azt a felfordulást, mert úgy tűnik, hogy őket teszi leginkább felelőssé a közvélemény is, és már nekik igazából már nagyon meg szeretnék ezt a dolgot oldani. Úgyhogy nekik megfelel az, hogy egy ilyen szakértői kormány, még ha csak látszólag is szakértői, még jobb lenne számukra, ha nem lenne teljesen szakértői, hanem megint oda valahogy bekérezkedhetnének. Mert ezzel azt is megoldanák, hogy hát nem őkkel megoldják a problémát, nem őkkel a miniszterelnököt adják, gyakorlatilag nem őkkel kormányt alakítsanak. Ezzel szemben a PNL és az USZR viszont most már ugye az eddigi időszak, és valószínűleg ezért is várt ennyit Nikus Ordán, vagy legalábbis az egyik oka ennek az lehetett, hogy meg akarták várni, hogy akkor lássák azt, hogy a PNL-be sikerül-e kirobbantani azt a bizonyos palotaforradalmat, sikerül-e Ilja Bolozsán mögül kipattintani legalább egy csoportot a képviselőkből, szenátorokból. Most úgy tűnik, hogy ez nem következett be, a párt meg tudta őrizni az egységét, összezárt, ráadásul az USZR is oda felzárkózott melléjük, úgyhogy nekik most abszolút nem kézenfekvő megszavazni ezt a kormányt, viszont, amint említettem, nem véletlen szerintem ez az ideológiai affinitás, egy olyan embert jelölt Nikus Ordán, aki ehhez a két párthoz gondolkodásmódjában, ideológiájában eléggé közel áll. Úgyhogy ezzel a két párt, a PNL és az USZR egy nehezebb helyzetbe kerül.
Mikus Jordán ellenfő korábban azt mondta, hogy nem fog játszadozásba kezdeni, és ő elsőre egy olyan személynek ad miniszterelnöki megbízást, vagy kéri fel kormányalakításra, aki az ő megítélése szerint összetudja kalapozni a szükséges 233 szavazatot ahhoz, hogy beiktassák a kormányt. Eugen Tomák személyében megtalálta azt az embert, mert ha a mostani nyilatkozatokat nézzük, akkor igencsak nehéz dolga lesz Tomáknak.
Hát ez itt most a kulcskérdés. Érdekes, mert lehet olyan véleményt is olvasni, aki szerint ez sikerülni fog Tomáknak, és hogy valójában azért is várta eddig Nikus Jordán, mert biztosra akart menni, és meg akarta várni azt, hogy akkor tényleg meg lesz mögötte a parlamenti többség, és hogy ezért hívott magához egyeseket a pártok közül több ízben is, addig, mint alkudoztak, ameddig ezt összehozták. Tehát ezt írta tegnap, ezt nyilatkozta tegnap például Krisztián Pörgulesz. Én nem vagyok ebben a dologban ennyire biztos, viszont most fel fognak gyorsulni a dolgok. Eddig ugye lehetett húzni az időt, nem volt egy konkrét alkotmányos határidő, ami ketyegett volna. Mától azonban, vagy pontosabban tegnaptól ketyeg ez a 10 napos alkotmányos határidő, 10 napon belül a felkért miniszterelnök jelölt a parlament elé kell álljon, és hát amennyiben nem sikerül összekalapozni a többséget, az is megtörténhet akár, hogy nem vállalja majd azt, hogy a parlament elé megy, hanem egyszerűen visszaadja a mandátumot. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon kétesélyes a dolog. Elkezdtem már az előző kérdésre adott válaszban felbázolni azt, hogy mi itt a fő probléma. Ha viszont a parlamenti matek szintjére megyünk át, akkor nagyjából úgy néz ki a helyzet, hogy nem lehet a parlamenti többséget összehozni úgy, hogy az új kormányt ne támogassa se az AUR, sem pedig a Benelé és az Uszere. Márpedig az AUR az eléggé világossá tette azt, hogy ők nem is fognak részt venni azon a parlamenti ülésen, ahol majd esetleg bizalmat szavaznak a kormánynak. Úgyhogy jelenleg úgy néz ki, hogy a kérdés arra redukálódik ismét, hogy a Benelé és az Uszere részéről össze lehet-e még szedni néhány szavazatot. Nem kell nagyon sok, tehát hogyha garantáltak vennénk azt, hogy mindenki más megszavazná, PCD, RMDS, kisebbségek, POT, stb. Az SOS kivételével, mert ők azért nagyon szélsőjobberek, akkor is a Penelezből és az Uszterjéből kellene még 10-11 szavazatot szakítani. Tehát úgy látom, hogy úgy is felfoghatjuk a dolgot, hogy oké, nem sikerült ez a palota forradalom, amiről beszéltem a Penelezben, viszont akkor most második fordulóban akkor ismét megpróbálkoznak, hogy hát ha élesben, akkor csak sikerül 10 szavazatot szerezni. És szerintem itt majd nagyon sokat fog számítani az, hogy mit alkudozik, mit ajánl Tomák a pártoknak, illetve nem csak egyenesen a pártoknak, hanem a pártokon belüli bizonyos érdekcsoportoknak. Az is elképzelhető, hogy tudom én, a PNL-en belüli Polozsánhoz nem hű csoportosulást meg fognak kínálni néhány miniszteri pozícióval. És akkor megint visszacsatolhatunk arra a kérdésre.
Igen, tehát akkor az már nem technokrata kormány, vagy nem technikai kormány, hanem politikai kormány, és hogy már kínálni, hogyha a Tomák tegnapi nyilatkozatát nézzük, akkor én abból azt olvastam ki, hogy az, amit ő kínálni tud a pártoknak, az az államtitkári tisztség, tehát hogy annál fennebb nem.
Hát igen, most beszélnek arról is, ugye megy ez az ötletbőrze, hogy akkor ki lehetnek miniszterek. Hát ott is azért megjelenik egy néhány név, akik ugyan nem direktbe pártpolitikusok, vagy nem annak a pártnak a politikusai, de attól még ott közel állnak. Tehát ugye mondják azt, hogy lehet, hogy az európai források minisztériumát megtarthatja Drágos Pöszláró, aki ugye nem muszeres, hanem reperes volt. Volt szó arról, hogy beiratkozik a Penelébe. Ugyanígy emlegetik Alexandru Nazaret, mint pénzügyminisztert. Róla ugye korábban is lehetett tudni, hogy nem Bolozsán embere, vagyis nincs jóba vele. Na most közben ő is ugye elment a Nemzeti Bankhoz, már nem Penele tag, de attól még a kapcsolat megmaradt. Tehát ilyen jellegű dolgokban lehet talán gondolkozni. Nyilván ez az államtitkári szint fölött, amit én mondok. Az alatt pedig direkt ebben is meg lehet a dolgot lépni. Nem véletlen, hogy a Penele és az USZRE már elmondták azt, hogy nem kérnek egy olyan konstrukcióból, ami tele lesz beszédes államtitkárokkal. De fordítva is a dolog felvethető, hogy akár a Penele és az USZRE is meg legyen ezzel kínálva.
Széke István Gergő politológus a mai napra kész vendég, annak kapcsán beszélgetünk, hogy tegnap Nikus Sordán államfő felkértek kormányalakításra Eugen Tomákot, a Népi Mozgalom pártnak most már korábbi vezetőjét, európai parlamenti képviselőt, államfői tanácsadót. Korábban felmerült itt egy úgynevezett fegyverszüneti kormánynak a megalakításának az esélye. Ez nem egy végleges politikai szövetségről szóló kormány, nem is azt jelenti, hogy itt most a pártok feladják a versengést egymással, hanem épp ellenkezőleg minden párt megőrizhetné identitását, prioritásait, választási céljait, de egy korlátozott ideig az állam működésének az érdekei, azok fontosabbak lennének e kormány számára, mint az állandó politikai konfrontáció. Valami ilyesmit mondott egyébként Nikus Sordán államfő is a tegnapi beszédében, mielőtt átadta volna a szót Eugen Tomáknak, amikor arról beszélt, hogy a választásokon létrejött az európai vagy nyugatbarát többség, de aztán ezt felváltotta a pártok közötti politikai csatározás. Utópia, egy ilyen fegyverszüneti kormány, utópia az, amiről az államfő beszélt?
Hát nem mondom azt, hogy teljesen utópia, de azért egy ilyen dolognak elég alacsonyak az esélyei. Viszont paradox módon a szakértői kormány talán ebből a szempontból mondhatnánk azt, hogy most akkor jókor, jó helyen vagyunk ezzel kapcsolatban, ugyanis a következő rövid távú periódusnak ugye a politikai agendáját nagy mértékben a PNR-hez köthető jogszabályok elfogadása fogja elfoglalni. És hát ezt tetszik, vagy nem tetszik, de valahogy meg kell csinálni, mert máskülönben elúszik az EU-s pénz. Úgyhogy ebből a szempontból akár benne lehet egy ilyen fegyverszünet dolog, de például a bértörvény kapcsán ezt hogy lehet betartani, hogy lehet a különböző érdekcsoportokkal, szakszervezetekkel, patronátusokkal, stb. Ezt a dolgot, mondjuk a szakszervezet, patronátusok nem játszanak, mert ugye közszféráról van szó, de attól még rengeteg egyeztetésre van itt szükség. Ezt például én nem látom, hogy egy ilyen ordere jogszabályt, hogy lehet ezt így, csak így simán ilyen technikai szintre redukálva átvinni. Na, de ne legyen igazam, és legyen úgy, hogy mégis meg lehet ezt csinálni, és lehetséges ez a fegyverszünet. Az szintén tény, hogy úgy tűnik, hogy a pártok ki vannak fulladva, legalábbis kezdenek belefáradni ebbe a húzavonába, ebbe a padhelyzetbe, ami kialakult. Szóval ebből a szempontból talán van ebbe valami. De én sokkal inkább úgy vetném fel az egész dolgot, aminek most tanúi vagyunk, én inkább úgy értelmezném, hogy nekem az az érzésem, hogy Nikus Sordán belekezdett nevezzük úgy, hogy a játékos korszakába. Tehát eddig ugye egy év telt el nagyjából a mandátumából, és itt nagyon sokan kritizálták, hogy túl passzív, túlságosan reaktív, sodorják az események, nem tud a sarkára állni, ilyesmi. Ugye adta magát a párhuzam mondjuk Băsescu valaki, aki kezdetektől fogva világossá tette, hogy ő președinte jucător, és nem președinte spectator, tehát hogy játékos, és nem csak szemlélődő, nem csak a lelátóról nézi a játékot. Aztán ugye Johannisnál is eljött ez a játékos korszak, most főleg arra gondolok, aminek most is isszuk még a levét, tehát amikor kitalálta ezt a PSD-Penele nagy koalíciót, és ő vitte keresztül. Most én úgy látom, hogy ezzel, amit most meglépett, Nikus Sordán is eldöntötte, hogy akkor ő is egy játékos elnök lesz, és hát megpróbálja az alkotmányos kereteit maximálisan kihasználni, és hát valójában, amit ő itt most megpróbál, az tulajdonképpen az egy olyan kormánynak a felállítása, ami valamilyen szinten az ő kormánya lenne. Tehát nem a pártoknak a kormánya, hanem egy bizalmi emberét valahogy oda tesz a hatalmi pozícióba, és akkor ezzel megszűnik ugye az a probléma is, amit Pólozsán jelentett számára, hogy nem talált a szó, meg konfliktusok voltak közöttük, és talán hosszú távon még az is benne lehet, hogy Nikus Ordán ezzel a projekttel próbálja meg megalapozni azt, hogy valahogy megoldja azt a nagy problémáját, hogy őt ugye függetlenként választották meg, vagyis nem volt mögötte párt. És emiatt a társadalmi beágyazottsága nem olyan, amilyennek lennie kell. A tegnap utalt is rá, ugye erre furcsálták nagyon sokan, hogy azt mondta, hogy hát ő igen, ez így tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen ő egy negatív szavazás következtében került oda, ahol most van, mert azért szavazták meg nagyon sokan, mert nem akarták Simeont. Úgyhogy én belelátom ezt is, de nyilván ezek nagyon az elején vagyunk, és hogyha ez a kísérlet most balul sül el, akkor lehet, hogy ez az egész építkezés, amit én az imént beszéltem, ez akkor kukázható is egyből Nikus Ordán részéről.
Saját emberét tenni Nikus Ordán a Victoria palotába, vagy Traian Băsescu volt államfőemberét?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem Traian Băsescu már nem rendelkezik azzal a fajsúllyal a mostani politikában, hogy azt mondhassuk, hogy Tomák tulajdonképpen továbbra is az ő embere. Hát ne Băsescunak köszönhető nyilván, hogy oda került, Băsescu indította el a politikai pályafutását, de én azt gondolom, hogy Băsescunak már gyakorlatilag már akkor vége volt, amikor létrehozta a Népi Szövetség pártját, a PMT-t, hogy emlékezzünk vissza, hogy ez egy szakadás volt a PDL-ben, ami akkor jött létre, amikor a PDL eldöntötte, fuzionálni fog a PNL-vel, és ez pedig már Băsescunak nagyon az utolsó éveiben történt, amikor már ugye túl volt két felfüggesztésen, így gyakorlatilag a politikai tőkéje nagy részét már elodálta. Tehát lehet, hogy Tomák tényleg az ő embere, lehet, hogy most is jóban vannak egymással, de nem hinném azt, hogy azt lehetne mondani, hogy akkor továbbra is a Băsescu embere lenne ebben a jelenlegi konstrukcióban. Egyébként Băsescu érdekes módon kvázi el is határolódott Tomáktól, azt nyilatkozta, hogy szerinte ez nem jó döntés, hogy őt jelölték. Arra nem tudok válaszolni, hogy ezt most őszintén mondta, vagy pedig inkább azért, hogy esetleg növelje Tomák esélyeit, abban az értelemben elhárítson egy lehetséges támadási felületet, nevezetesen pont ezt, amit a kérdésben felvetett.
Említette ön itt az imént Ilie Bolozsán jelenlegi ügyvivő miniszterelnöknek a nevét, akit kérdés, hogy elárult-e Nikus Ordán államfő azzal, hogy nem próbálta meg visszaerőltetni őt a Victoria palotába, illetve hát nem próbálta meg megakadályozni az ő eltávolítását, és azért kérdezem ezt az elárulást, mert amikor volt az államfő jelölti vita, akkor hát kvázi ígéretet tett Nikus Ordán államfő arra, hogy Ilie Bolozsán lesz az ő kormányfője. És hát 11 hónap után feladta.
Igen, hát ez egy nagyon gyakran hallható értelmezés, hogy tényleg ez történt. Nem tudom megítélni. Tehát azt sem tudom megítélni, hogy mennyire voltak ők valójában egy hullámhosszon a tavaly tavaszi választások előtt, vagy mennyire volt az egyszerűen egy kényszer szövetség. Ugye szokták azt mondani, hogy hát az áfa növelés verte ki a biztosítékot Nikus Ordánnál. Én nem hiszek abba, hogy ilyen konkrét dolgokhoz lehetne ezt kötni. Sokkal inkább visszakanyarodnék ahhoz, amit az előző kérdésre is mondtam, hogy szerintem az van, hogy Mikusor Dan fejében egyre inkább kezd letisztulni egyfajta stratégia. Tehát az elmúlt egy év arról szólt, hogy nagyon sokan azt mondták, én is többször nyilatkoztam azt, hogy én nem értem, hogy mit csinál az ember. Én nem értem, hogy mi az ő stratégiája, mi az ő víziója arról, hogy hogyan akar Románia elnöke lenni. Na most én azt látom az elmúlt hetek történéseiben, hogy mintha ez megváltozna, mintha kezdene körvonalazódni az, hogy neki igenis van egy stratégiája. És ez a stratégia, a másik gyakori kritika, amit megkap, hogy túlságosan egy követ fúj a peszedével. És lehet, hogy azért, mert fél tőlük, hogy fel fogják függeszteni, vagy egyszerűen csak nem nincs a habitusában az, hogy konfrontálódjon. Igen, a felfüggesztés az végsősorban az benne van a pakliban, de egy másképp is lehet ezt a dolgot értelmezni, mégpedig úgy, hogy tetszik, nem tetszik, a jelenlegi parlamenti konfigurációban a PSD a centrum. A PSD a pivotális pozíció. A PSD az, amely nélkül ugye nem lehet megalakítani semmilyen fajta kormányt. Sem egy auszt tartalmazó kormány, sem pedig egy nyugatos kormány. Mind a kettőhöz kellene a PSD. És szerintem nem véletlen, hogy Mikus Ordán ennyire kesztyűs kézzel bánik velük, mert valószínűleg tartom azt, hogy a stratégiájának ez is egy fontos eleme, hogy ő is a centrumot próbálja meg valahogy kitölteni, oda akarja ő is pozícionálni magát, és PSD ebben a szempontból számára nem feltétlenül egy szövetséges, csak egyszerűen ugyanabban a zónában tartózkodik, úgyhogy nem lenne célra vezető az, hogyha ott kezdené a konfrontálódást. Na, de ismétlem, ez nagyon az elején van ez a dolog. Nem tudom, hogy mi fog kisülni belőle, és az is megtörténhet, hogy teljesen ballábbal indul Mikus Ordán. Mert hogyha mondjuk Ujjon Tomák 10 napon belül visszaadja a mandátumát, vagy elbukik a parlamentbe, akkor ez a dolog, ez tűnik, hogy nem jól indul. Persze akkor sincs tragédia, és valójában ott jön majd szerintem a nagy erőpróba, mert hogyha a második erőlésre kerül sor, ott már az elnöknek a zsarolási potenciája sokkal nagyobb lesz. Tehát nem tudom azt elképzelni, hogy a parlamentben az auron kívül bármelyik párt partner legyen abban, hogy itt előre, hogy itt választásokra menjünk. Úgyhogy megtörténhet akár az is, hogy amennyiben Eugen Tomák nem sikerül neki a jelenlegi küldetése, akkor megtörténhet az is, hogy akár egy még meglepőbb névvel fogunk találkozni heteken belül.
Elképzelhető az, hogy Eugen Tomákkal Mikus Ordán, hát ha lehet azt mondani, akkor biztosra ment, mert ugye volt több körös formális meg informális egyeztetés, ezen a héten is egyeztetett a pártvezetőkkel, és ha Augustin Zegriánnak volt alkotmánybírónak, az Alkotmánybíróság korábbi elnökének a nyilatkozatait nézzük, akkor igazából az idő nem feltétlenül szorította Mikus Ordánt. Tehát igaz ugyan, hogy ma van egy hónapja annak, hogy leváltották Ilie Bolozsán kormányát, de hogy nem volt ő feltétlenül köteles megbízni bárkit is kormányalakítással, tehát hogy még húzhatta volna.
Igen, erre már utaltam is, hogy eddig tulajdonképpen nem ketyegett az óra, most kezd el ketyegni az óra. De valójában itt sem ketyeg annyira, mert ugye most 10 napon belül kell az első variánssal, vagy az első próbálkozást a parlamentben megpróbálni, de utána ahhoz, hogy előrehozott választásra menjünk, ott már 60 napon belül kellene 2 próbálkozásnak buknia. Ráadásul azt is tudjuk, a 2009 óta, hogy az is egy lehetséges kimenete, hogy egyszerűen visszaadja a mandátumot valaki, nem megy a parlamentbe bizalmat kérni, és akkor úgymond a második próbálkozás nem is tevődik, úgymond. Egyébként Kelemen Hunor is valami hasonlót nyilatkozott, hogy hát nem muszáj második után az elnöknek feloszlatni a parlamentet, lehet harmadik próbálkozás is. De azt akartam ezzel csak mondani, hogy idő az továbbra is van. Na, igen, tehát az egyik lehetséges lehetőség az az, hogy valóban itt már a dolgok lelettek egyeztetve, tehát nem zárom ki, hogy sikerülni fog Tomáknak megszerezni ezt a többséget, de nem is tartom nagyon valószínűnek. Tehát adok egy, nem tudom, egy 20-30%-ot ennek a forgatókönyvnek, hogy tényleg itt tartunk, de nem ezt tartom a legvalószínűbbnek. Ugyanakkor abban az egyetértek, ahogy fogalmazott, hogy igen, Nikusor kihozta ebből azt, amit ki lehetett hozni, és nem egy elhamarkodott jelölés volt, tehát látszik, hogy át van gondolva, tehát van mögötte egy terv. Mégpedig pont az, amire utaltam, hogy hát egy olyan személy, akit nagyon nehéz a Penelének és az Uszerének elutasítani. Hát valójában, hogyha sikerülne beiktatni azt a kormányt, akkor utána akár a Penele és az Uszere esetében azt is lehetne, hogy az lehetne az elvárás, hogy jól van, ők megszavazták, be van iktatva, nem fogják megbuktatni. Mert minek buktassák meg? Tehát, hogy hozzájuk egy kormánybuktatást, hogyha tegyük fel, be lenne iktatva ez a kormány, nagyon nehéz lenne megmagyarázni, akár ellenzéki pozícióból, hogy miért kéne egy ilyen kormányt megbuktatni. Tehát látszik, hogy átgondolta, van mögötte stratégia, csak a kérdés az, hogy sikerül ezt az első nagyon fontos lépést meglépni, mármint beiktatni a kormány. És még lenne egy dolog, amit itt hozzátennék az idődimenzió kapcsán, hogy szerintem Mikus Ordán az, hogy miért halasztotta eddig a dolgot. Tehát lehet érvelni azzal, hogy mindenféle egyéb probléma volt. Volt ugye nagy külpolitikai summit Bukarestbe, akkor utána jött a galaci drón, mindenféle ilyen dologgal lehetne érvelni, hogy hát nem volt idő. De szerintem nem erről van szó, hanem szerintem arról van szó, hogy Nikus Ordán arra használta ezt a ritmus, nem mondjam, a ritmus diktálását, hogy így fogalmazzak, hogy a saját akaratát érvényesítse a pártokkal, a pártokéval szemben. Tehát azt tudja mondani, figyeljetek ide, fiúk, én diktálom a ritmust. És ti pedig alkalmazkodtok. Tehát szerintem ez is hozzá járult a dologhoz, ezért sem siett el, és hát ugye látjuk rajta, hogy nem egy ilyen magas fordulatszámon pörgő személyiség. Aztán nyilván az még arra a kérdés, hogy 100%-ban nem tudok válaszolni, akkor mennyire jelenthetjük ki azt, hogy itt akkor ez egy ilyen lassú vízpartot mos jelenség, vagy pedig néha tényleg van mögötte tétovázás is, és nem csak az, hogy akkor ez a ritmusom, és ti pedig fogadjátok el.
Közeledünk a záráshoz, de engedjen meg még két kérdést. Mondhatjuk azt, hogy egy picit elhúzódott ez a kormányalakítás, nyilván érthető az, hogy mi diktálta, hogy milyen logika volt Nikus Ordán gondolatai mögött, de kérdés, hogy az elmúlt időszaknak az eseményei, azok kinek a politikai profitját növelték, vagy mennyire igaz az a tézis, hogy a jelenlegi patthelyzet, mert hogy még nem oldódott fel, az minden egyes napjával a parlamentbe bejutott radikális, populista, szuverenista, stb. Erőknek a táborát erősítette.
Hát elhúzódott, megint, hogyha visszanézzük a rendszerváltás utáni román demokrácia történetét, azt kell mondani, hogy nem extrém módon. Tehát volt ennél hosszabb helyzet is, amikor jó kormány volt, tehát amikor Emil Bokot megbuktatták 2009-ben, az konkrétan októbertől decemberig tartott, mert ugye meg kellett várni, hogy az elnök választás eredménye azt döntötte aztán el, hogy a PDL vagy a PSD viszi tovább a kormányt, és a Böszeszkú nyert, a PDL vitte tovább. Na, de attól függetlenül igen, tehát hosszú ez a periódus, egy hónap, ráadásul más most a kontextus is, főleg a szélső jobb erőssége miatt. Hát sajnos én úgy gondolom, hogy az kétségtelen, hogy az Áur jól jött ki ebből a történetből. És valójában úgy, hogy túl nagy dolgot nem is kellett csinálniuk. Tehát a PSD-nek tettek egy szívességet, mert a PSD belelavírozta magát egy nagyon hülye helyzetbe. Ebben a helyzetben az Áur ott volt, azt mondta, hogy oké, segítünk, gyere, buktassuk meg együtt a kormányt. Ezzel gyakorlatilag ennek a cordon sanitaire-nek a mítosza is most már végképp megdőlt. hogyha még eddig élt volna, mert azért emlékezünk arra, hogy korábban még az úszere is hajlandó volt azért az Aurral kisebb honderejű kérdésünkben együttműködni. Tehát ez az Aurnak nagyon jól jött, és még ezek után azt is megengedhette magának, hogy azt mondta, hogy kormányozni nem akar, és ezt tartja is magát. Kinek jött ez még jól? Hát talán Ilie Bolozsánnak, de ez azért már nem annyira egyértelmű. Hát ugye voltak ilyen felmérések, amik azt mutatják, hogy a PSD mennyit veszített, és a PNL mennyit nyert. Ezeket azért kezeljük fenntartással. Plauzibilis, de akkor lehetünk ebbe biztosak, hogyha tényleg azt látjuk innentől kezdve, hogy ez a trend így be is állt, és hogyha ezt különböző cégek által készített mérések egyöntetően ezt mutatják. Tehát sajnos láthattuk azt már az előző választások alkalmával is, hogy a közvélemény kutatásokat manipulációra is használják, és hát ebben a helyzetben is szerintem ez teljesen benne volt, ugyanis azért a PNL-nek, az USZ-nek is teljesen az volt az érdeke, hogy rátolják a PSD-re a felelősséget. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy igen, van valami benne, hogy a PSD az ebből nem nyerhetett, hogy mennyit veszített, majd meglátjuk, de nem nyerhetett ebből. A PNL pedig lehet, hogy valamennyit nyert, és amennyiben tényleg Bolozsán továbbra is meg tudja tartani a pártnak az egységét, akkor akár jól is kijöhet belőle hosszabb távon, de ez az is kéne, hogy akkor most tényleg ne kelljen már többet kormányozzon, vonulasson ellenzékbe, hogy gyakorlatilag ezzel az Aurnak az ellenzéki monopóliumát is megtörhetné, és akkor lenne kétfajta ellenzék, fogalmazzunk úgy, nyilván nagyon leegyszerűsítve, hogy lenne egy felelősebb ellenzék és egy felelőtlenebb ellenzék, és ez talán a következő választás kimenetele szempontjából is jó lenne. Nem tudom, hogy mennyi növekedési potenciálja lehet még az Aurnak úgy, hogy most már tényleg évek óta, vagy nem évek óta, de másfél év óta 40% környékén tanyázik. Én csak remélni tudom, hogy innen feljebb már nem lehet növekedni egy szélső jobboldali pártnak, de ki tudja.
Zárásként, milyen helyzetbe került az RMDS ezzel a kormány buktatással, illetve Eugen Tomáknak a jelölésével? Itt voltak olyan nyilatkozatok a tegnapi nap, hogy hát az RMDS-nek miniszterei minden bizonnyal nem lesznek az új kormányban.
Hát, hogyha tényleg egy szakértői kormány lesz, vagy egy technikai kormány, ahogy felkért kormányfő ezt körülírta, akkor valóban nem kellene legyenek RMDS-es miniszterek a kormányban, úgy, ahogy beszédés, vagy bármelyik más párthoz tartozó minisztereknek se kellene lenniük ott. Az RMDS-nek nyilvánvalóan nem jön jól. Én úgy gondolom, hogy már maga a kormány megbukásra is nagyon rosszul jött az RMDS-nek, azok után, hogy alig néhány héttel korábban hát nagyon nem úgy alakult a magyarországi választás, mint ahogy azt az RMDS-ben szerették volna, vagy várták, ezt nem tudom, hogy tényleg ezt várták-e, vagy sem. Tehát hirtelen előállt egy olyan helyzet, hogy mind a két hatalmi centrum irányába az RMDS pozíciói meggyengülnek. Na most mit lehet ebben a helyzetben csinálni? Hát valójában nincs nagyon nagy mozgástér itt, és azt gondolom, hogy ez most egy ilyen tipikusan olyan helyzet, ahol így alkalmazkodni kell ahhoz, hogy milyen irányba billen majd ki az egyensúly. Hát ez alatt azt értem, hogyha körvonalazódik az, hogy a kormánynak lesz többsége, valamint Tomáknak sikerül ezt összekalapozni, vagy akár csak egy olyan helyzetben, hogyha meg van ennek egy jelentős esélye, szerintem az RMDS nem vállalhatja be azt, hogy ne szavazza meg a kormányt. Tehát egyrészt azért, mert tényleg minél hamarabb ki kéne lábalni ebből a politikai válságból, másrészt pedig hát most már nehogy már rajtuk múljon az, hogy akkor nem lehet ezt a dolgot megoldani. Még akkor is, hogyha igen, de jogosak a fenntartások, és azzal, amit a tegnap Kelemen Hunor mondott, hát azzal elég nehéz nem egyet érteni. Tehát elmondta, hogy igen. Nem feltétlenül jó a technokrata kormány, megoldásra, és hát azt is, hogy nem is biztos, hogy ez tényleg egy demokrata kormány lesz. Tehát ezekkel a dolgokkal igen, én is egyetértek, csak a helyzet olyan lesz, hogy szerintem tehát az RMDS esetén itt a lőjelt, amennyiben körvonalazódik az, hogy akár a PSD meg tudja csinálni, össze tudja hozni a PSD segítségével Tomák, tehát úgy értem, hogy PSD kisebbségek, tudom én, az egyéb kicsi frakciók, tehát láttuk azt, hogy a POT elnöke például azt nyilatkozta már a tegnapi, hát végsősorban ők mindig is nyugatpártiak voltak, csak úgy nyugatpártiak, hogy közben Románia pártiak is. Csak hogy visszatérjünk, hogy milyen nyelvészkedések mennek még a parlamentbe azon túl, hogy akkor most technikai a kormány, vagy technokrata a kormány, tehát ezzel is megy itt a nyelvészkedés. Na, tehát ezt látom, hogy igen, az RMDS számára nem kedvező a helyzet, de valószínűleg tartom, hogy ők be fogják adni a delegátumokat, és amennyit körvonalazódik egy kormánytöbbség, akkor ezt meg fogják szavazni. Főleg úgy, hogy ugye azért Nikus Oldánnak azt is sikerült betartania, amit ígért, hogy azért az AUR távol tartja ettől a kombinációtól. Már pedig az AUR azt mondta, hogy ők kocsa lesznek az alakulésén a kormánynak, úgyhogy ezzel elhárult az akadály is, hogy akkor az RMDS megszavazhassa.
Széke István Gergő politológust hallották a mai napra készben. Köszönöm, hogy segített tisztában látni.
Én is köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.